Szép napot kívánok, kezdődik a Barangoló, az Inforádió belföldi turisztikai műsora, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Gál Ildikó. Ma a pécsi Leonardo kiállítást ajánljuk a figyelmükbe, amelynek látogatási idejét a nagy érdeklődésre való tekintettel meghosszabbították. Utána kiderül, hogy Magyarország legveszélyeztetettebb hüllőjét hogyan igyekeznek megmenteni a szakemberek. A műsor második felében a Forster Központ új elnökével készült beszélgetést hallgathatják meg, tartsanak velünk!
Barangoló.
Az Inforádió belföldi turisztikai magazinja.
Az eredetileg tervezettnél egy hónappal tovább, október 31-ig várja a látogatókat a pécsi Leonardo kiállítás, amely a hírek szerint minden eddiginél több látogatót csalogatott a Janus Pannonius Múzeum falai közé az elmúlt 4 hónap során. Köszöntöm Magyar Attilát, az intézmény gazdasági vezetőjét. Valóban ez volt az oka a hosszabbításnak?
Igen, gyakorlatilag azt tapasztaltuk, hogy nagyon nagy sikere van a Leonardo kiállításnak, és nagyon jó hatással van az összes többi kiállításunk látogatottságára is. A Janus Pannonius Múzeum égisze alatt működik a csontvári, a bazarelli és a zsolnai kiállításunk is, és a tavalyi éves látogatószámunk az 85 ezer volt, tehát a 2013 évben, egész évben 85 ezer látogatunk volt, és csak mióta a Leonardo kiállítást megnyitottuk, tehát április 15-e óta, azóta több mint 100 ezeren látogatták már meg a múzeumunkat. Tehát 4,5 hónap alatt már túlléptük a tavalyi egész éves látogatottságunkat, és ebből fakadóan kitűztük azt a célt, hogy még hosszabbítsuk meg egy hónap a kiállítást, a Leonardo kiállítást, és sikerült ezt elérni a kölcsönadó partnernél.
Mit gondol, az emberek vagy a közönség általában szereti Leonardo da Vincit, a zseniális elmét, vagy pedig a tematikus tárlat sikerült ilyen jól, hogy ez vonz egy ilyen hatalmas számú közönséget?
Szerintem mindkettő igaz. Tehát valóban Leonardo az egy jó húzó név, elnézést, hogy ezt kell mondjam. Én azt gondolom, ha Leonardo nevét megemlítjük, akkor mindenkinek eszébe jut Leonardo-ról valamilyen alkotás, és azt gondolom, hogy maga a tematika, amit mi választottunk a Leonardo kiállítás kapcsán, az is meglehetősen egyedi, és az igazi Leonardo-t mutatja be, tehát a festőművész Leonardo-t mutatja be. Általában az embereknek az emlékeiben Leonardo a feltaláló, Leonardo az innovatív elme ugrik be, viszont itt kimondottan az igazi Leonardo-t mutatjuk be, Leonardo-t a festő.
Mondjuk el a hallgatóknak, hogy mely műveit vagy találmányait lehet megnézni ezen a kiállításon.
Azt kell tudni, hogy itt eredeti műalkotások nincsenek. Viszont én azt gondolom, hogy a kiállítás megtekintése után egy teljes képet kapunk Leonardo festészetéről. Ez mindenféleképpen egy egyedi megközelítése Leonardónak, viszont van valóban innovatív találmányokból álló kiállítási egységünk is, ahol Leonardo automobilja vagy a repülőember megtalálható. Ez is szerepel a kiállításban, egy másik helyszínen. Azt kell tudni, hogy 3 helyszínen mutatjuk be ezt a Leonardo anyagot. Az egyik egy külső helyszín a Széchenyi téren, a főtéren. Leonardo a Forza Colossus, meg nem alkotott, de mégis megálmodott hatalmas lószobra. A másik helyszínen kimondott a Leonardo festészetét mutatjuk be, egy hatalmas, egy 850 négyzetméteres területen, és egy ilyen 600 négyzetméteres területen pedig az innovatív Leonardo-t, ahol többek között az előbb említett automobilt és a repülőembert is nézhetik a látogatók.
Leonardo mérnöki pontossággal alkotta meg mesterműveit, és ezek hülyen mutatják be a tudomány születésének századát. Sikerült az ő által megálmodott méretben kivitelezni mondjuk a találmányait, alkotásait?
Igen, tehát amely találmányokat bemutatjuk, azok mérethűek, és szerintem nagy sikerrel.
Például a multimédiás eszközöket, amelyeket ma nagyon sok múzeum használ, elég színes palettán, azokat önök is be tudták építeni a tárlatba?
Igen, 36 LCD képernyő és 5 projektor, ezeket hívtuk segítségül, amely tényleg a multimédiás interaktív kiállítás bemutatást elősegítik.
Barangoló.
Az Inforádió belföldi turisztikai magazinja.
Tovább nőhet a közeljövőben a rákosi viperák száma Magyarországon. A fokozottan veszélyeztetett faj állománya 90-es évek közepére 500-ra csökkent, de a tenyésztési program révén mára csaknem 2000 egyet született, ezekből többet 2010 óta évenként szabadon engednek a nemzeti parkokban. Halpern Bálintot, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület munkatársát kérdeztem.
A kutató kollégákkal, amikor elkezdtünk ezzel a fajjal foglalkozni, akkor arra következtetésre jutottunk, hogy nagyon megritkultak az állománya is. A védelmi programunk kezdetén a 90-es évek derekára az ismert előfordulási helyének a száma 11 helyszínre csökkent, és azokon a helyeken a becsült állomány nem haladta meg egyenként az 50 egyedet, így ebből kifolyólag 500 egyed alá becsültük az összeállományát a fajnak, ami egy hüllőfaj esetében nagyon kritik.
Ez a magyarországi állományt jelenti?
Ez akkor a magyarországi állományt jelentette, de akkoriban nem volt tudomásunk Erdély előfordulásról, az volt az ismeret, hogy Erdélyből kipusztult. Azóta szerencsére vannak pozitív fejlemények, találtunk olyan állományokat, ahol azért van még az a faj, de minden esetre itt a veszélyeztetettség arra is utalt, hogy ezek mind olyan kisméretű élőhelyek, amelyek egymástól elszigeteltek, és egy-egy élőhely olyan méretre csökkent, ugye jellemzően ez a gyepek lakója ez a faj, hogy akár már egy tűzvész vagy egy téli elöntés az a teljes állományt eltüntetheti erről a területről.
Mely területeken él a rákosi viper a Magyarországon?
A Dunatiszak közén a Kiskunságban két fő előfordulási helye van, a Felső Kiskunságban található meg a Peszélyradocsi körzetbe, illetve Bugac környékén, ami ugye délebben van. Ezen kívül pedig a Fertőhanság nemzeti területén, a Hanságban, ugye ez a északnyugat Magyarország területén van két kis elszigetelt állománya.
Fontos, hogy óvjuk és védjük a rákosi viperákat, de sokan összetévezték az ártalmatlan siklóval. Milyen megkülönböztető jegyei vannak ennek az állatfajnak?
Igen, hát a fajjal kapcsolatos programunk egy fontos része az, hogy megpróbáljuk az átlagember számára megismertetni ezeket a jegyeket. Ugye, amikor engem hívni szoktak, hogy valaki viperát talált, nagyon gyakran elhangzik az a kijelentés, hogy nagyobb, mint egy méter, úgyhogy abban a pillanatban tudjuk, hogy ez nem lehet vipera, hiszen ezek nem nőnek nagyobbra 50-60 centinél. Ami ennél nagyobb, azok általában vízi sikló vagy erdei sikló, amik már méter fölöttire tudnak nőni, és ezek a fajok egyébként azok, amik ugye a lakott területek közelében is megtalálják a számításaikat. A rákos vipera nem fordul elő lakott területen, belterületen. Az állományai azok mind olyan kis elszigetelt, általában fokozott védelem vagy védelem alatt álló területek, amik nemzeti parki területek, és a látogatásuk az engedélyhez kötött. A fajok megkülönböztetésénél még egy elég fontos bélyeg tud lenni, hogy a viperáknak egy jellemző cikcak mintázat fut végig a hátuk közepén. Ehhez képest az összes siklófaj az hordozhat bármilyen mintát, de általában ezek pontok vagy vonalak, de semmiképp sem ez a cikcak mintázat. Tehát ez egy könnyű bélyeg, amiről még föl lehet ismerni.
Hogyha látunk rákosi viperát itt akár a Dunatisza közén, vagy bárhol máshol, akkor hagyjuk elmenni, vagy pedig szóljunk valamilyen szakembernek, hogy láttunk ilyen állatot?
Igazából mi örülünk, hogyha vannak bejelentések. Sose lehet tudni, előkerülhet még egy-egy kis olyan gyep volt, amiről nem volt tudomásunk, hogy előfordul a faj. És hát ilyen esetben, ugye mivel ez egy fokozottan védett faj, ezzel kapcsolatban annyi a teendő, hogy ha az illető készít egy fényképet, megjegyzi, hogy hol látta, akkor ezt elküldi nekünk, az hasznos. Általában így az ilyen bejelentéseknél meg tudjuk mondani, hogy milyen siklófaj volt az, amit látott az illető, mert az elmúlt 20 évben, amióta ezzel foglalkozunk, ilyen bejelentésből rákosi viperát még senki nem látott, aki nem volt benne biztos. És hát azt kell, hogy hogy gyakori például a részsikló, ami száraz gyepeknek egy baja, aminek a mintázata már majdnem olyan, de ott is csak párhuzamosan lefutó pontsor, illetve vonalak láthatóak, és ezek szoktak lenni azok a bejelentések, amiknek szintén örülünk, hiszen egyébként az összes többi siklófaj, illetve az összes többi hüllőfaj vagy kétéltű faj Magyarországon védelmet élvez, tehát nincs olyan feladata senkinek, hogy eldöntse, hogy ez elpusztíthatom vagy sem, mert egyáltalán minden egyes ilyen állatnak az elpusztítása az törvénybe ütköző cselekedet. Ami miatt örülünk az ilyen bejelentéseknek, hogy mi folytatjuk a Magyarország kétélti hüllőjének térképezését, aminek van egy honlapja, a herptérkép.nl.hu oldalon, ahol bármilyen laikus megfigyelőnek köszönettel veszük az észlelését, és ilyen esetben, hogyha valaki nem biztos a megfigyelésben, akkor pedig mi megerősítjük, hogy jó volt-e a vélekedés, vagy ha véletlenül nem jó azonosítás, akkor kijavítjuk, és ilyen formában megtanulhatják az emberek, hogy mégis milyen fajok fordulnak elő a környezetükben.
Elindult egy tenyészprogram a rákosi viperához kötődve. Igen. Mennyivel növekedett így a kígyóállomány?
Igen, tehát a védelmi programunknak egy fontos eleme volt, hogy 2004-ben megkezdtük a faj tenyésztését, akkor 10 vadon befogott példányra kaptunk engedélyt, akik végülis az alapító állatai voltak ennek a tenyészetnek. Később további 8 egyeddel tudtuk ezt a tenyészetet bővíteni. Ezek különféle élőhelyekről származtak, úgyhogy ennek a tenyésztésnek az is a jelentősége, hogy az egymástól elszigetelt állományoknak a génállomány ilyen formán tud egyesülni, találkozni, és nem vesznek el ugye ritka tulajdonságok. A tenyésztés a sikeres volt, és majdnem 2000 vipera született ebbe a tenyészprogramba, és 2010 óta megkezdtük a 3-4 éves korú egyedek, akik úgy nagyjából a felnőtt kor küszöbén vannak, ezeknek a példányoknak a kibocsátását olyan élőhelyekre, amik ilyen nemzeti parki fokozottan védett területek, és a programunk részeként lettek kidővítve, vagy új élőhelyként visszalakítva gyeppé, és hát 2010 óta összesen 350 vipera került ki így a Kiskunságba, illetve most már az idei évtől a Hanság területén található vipera élőhelyre.
Baranguló.
Az Inforádió belföldi turisztikai magazinja.
Kedves hallgatók, a műsor következő részében a Forster Központ új elnökével készült interjút hallgathatják meg.